Jó napot kívánok, robogunk tovább itt a hétvégi menetrendben, zenével folytatjuk. Az Art Music Society amerikai szervezet műsorra tűzi Dobri Dániel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetőjének egyik művét. Kalmár András beszélget vele.
Egyrészt gratulálok, másrészt mesélj erről, hogy ki ez az Art Music Society. Azt tudom, hogy Washingtonban székelnek, és hát próbáltam így utána nézni, és hát nagyon-nagyon komoly emberek ülnek ott, hogy így fogalmazzak.
Igen, köszönöm szépen a gratulációt. Igazából korábban én sem tudtam olyan sokat róluk, viszont egy zeneszerző felhívás megjelent előttem néhány hónappal az Art Music Society-től, amire én beadtam a pályázatomat a States of Matter című triommal, vagyis magyarul halmazállapot változások című darabommal, és most jött néhány nappal ezelőtt a visszajelzés, hogy sikerült megnyernem ezt a pályázatot. Ez az Art Music Society, ez egyébként egy kamarazenei társulás washingtoni székhelye, de a világ minden tájáról vannak benne zenészek, akik különböző egyetemeken tanítanak, az Egyesült Államokban is különböző helyeken játszanak zenészként, és hát az az eredmény ennek a pályázatnak, hogy ők beveszik a következő évadukba a darabomat a bérletükben, és kiadják a kottáját, valamint lemezen is kiadják ezt a darabot.
Hát ez nagyon komolyan hangzik. Ez azt is jelenti, hogy meg is hívnak téged, mint zeneszerző?
Erről nem.
Vagy erről még nem volt szó.
Aha. De bízom benne, hogy igen. Esetleg el is tudok menni.
Az igen. Izgalmas lenne. Ez egy régi darabod?
Igen, ez egy régi darabom, ez már egy régi, hát néhány éves darabom, egy körülbelül 4 éves darab, amit még végző zeneakadémistaként írtam, és egyébként már akkor be lett mutatva a Zeneakadémiának a Solti termében, mert nyertem már vele egy pályázatot, versenyt, ami a Jeruzsálemi Zeneakadémiának és a mi Zeneakadémiánknak volt egy közös versenye, és így izraeli zenészek, illetve Varga István magyar csellóművész mutatták be, úgyhogy ebből már van is egy jó kis felvételem. És azóta még egyszer elhangzott egyébként a darab az idejében a Trio Energico előadásában Budapesten.
Na akkor ezek szerint már hallottad, mert ugye zeneszerzőknél nem ritka az, hogy egyébként nincsenek szerencsés helyzetben, olyan szerencsés helyzetben, mint te, és az életben nem hallják meg a saját darabjukat. Még egy ilyen kamaradarabnál azt gondolom, hogy nagyobb az esély, de valaki simán írhat szimfóniákat a fióknak, amik csak a fejébe fognak létezni, mert esetleg nem sikerül soha bemutatni, nem?
Ez így van, ez abszolút így van, tehát minden lehetőséget próbál megragadni a zeneszerző a darabjának az előadására, és hát ez nyilvánvalóan egy kisebb apparátusú darabnál egyszerűbb, de én mondjuk magamat alapvetően nem tartom kamara zeneszerzőnek, bár azért az utóbbi években volt néhány jobban sikerült kamaradarabom is, de azért én elsősorban zenekarral dolgozom, vagy színpadra dolgozom, úgyhogy ezért is külön örülök neki, hogy mondjuk egy kamara zenémmel, kamaradarabommal sikerült valamit elérni.
Igen, rendkívül sok színházi zenét írtál, elsősorban Székesfehérvárnak, Székesfehérvári Vörös Marti Színháznak, illetve Bagó Bertalannal dolgoztál nagyon sokat együtt, de mi az, ami ilyen szerepálom, vagy nem tudom, tehát írnál egy szimfóniát, vagy egy operát, vagy egy kórusművet is szívesen?
Az a helyzet, hogy én azért az utóbbi években elsősorban zenekarral dolgozom, mert abban a szerencsés vagy kiváltságos helyzetben vagyok, hogy az Alba Régia Szimfonikus Igen. Zenekarral rendszeresen dolgozom, és rendszeresen írok. Színházi kísérőzenét már nem igazán írtam most az utóbbi években. Egy kicsit másfelé indult el inkább a pályám, viszont az abszolút egy célom, vagy fontos lenne a közeljövőben, hogy mondjuk egy nagy operát meg tudjak írni, vagy egy nagy operámat bemutassák. Erre vannak is operaterveim, meg opera kezdeményeim. Most hát egyelőre nem, nem tudok ennél egészen konkrét dolgot mondani, de nagyon szeretnék az opera felé indulni, nagyon érdekelnek az ilyen nagyobb lélegzetvételű színpadi műfajok, egyébként a balett is, de mondjuk a balettel pont most volt egy nagyon szép, különleges bemutatóm a Szegedi Kortárs Balett és a Szegedi Szimfonikus Zenekarral együtt. Aminek Désir volt a címe, ez egy Petőfi emléképhez kapcsolódó projekt volt, ahol felkértek ötünket, öt fiatal zeneszerzőt egy-egy Petőfi versnek a feldolgozására és baletté formálására. Én egy balladát választottam, a Szerelmes tenger című balladát, és ebből készült a Désir, vagyis magyarul Vágy című balettem a szimfonikus zenekarra és a Szegedi Kortárs Balett társulatára.
És ezt egyébként lehet majd még látni?
Remélem, hogy lehet. Most egyelőre nem tudom, hogy mikor és hol lesz belőle következő előadás, de azt tudom, hogy a Kortárs Balett erről tárgyal a MIPÁ-val is, és a Nemzeti Táncszínházzal is. Szegeden lement belőle, ha jól emlékszem, hogy jól tudom, akkor egy 5-6 előadás telt házzal és sikerrel, de hát ez nem meglepő a Szegedi Kortárs Balett esetében, hiszen nagyon nagy rajongó táboruk van Szegeden és az egész országban.
Hát meg az egész világon egyébként, már azok között, akik fogékonyak erre a műfajra. Dani, az ugye a te esetedben nagyon érdekes, hogy általában a kortárs zeneszerzők, azok a klasszikus zenéből jönnek, tehát nem tudom, zongoraművészek, karmesterek, stb. És akkor egyszer csak elérkeznek egy ilyen pontra, és akkor elkezdenek kortárs zenével foglalkozni. Te viszont teljesen más utat jártál be, és te valahogy a jazzből, meg a jazz gitárból jöttél, hogyha jól mondom.
Ez így van, igen, nálam ez nem egészen szokványosan alakult, nem ebben a közegben nőttem fel, nem is zenét családban nőttem fel, és hát igen, ahogy mondod, a zenei tanulmányaimat is, bár hegedűvel kezdtem gyerekkoromban, és hát ügyes voltam szolfésból, vagy de egészen jó fülem volt, de engem azért gyerekkoromban a jazz kezdett el érdekelni, a zenekarozás, és hát én sokáig jazzgitárosnak is készültem, aztán valahogy a színház és a színházi zeneszerzés felől kanyarodtam el a kortárs komoly zene és a koncert darabok irányában. Ez egyébként ez az út most ma már annyira nem is ritka, bár azért még mindig nem ez a gyakori, de hát például éppen az amerikai zenészek között, vagy zeneszerzők között ez egy egészen gyakori dolog, hogy valaki mondjuk a jazz felől indul el a zeneszerzés irányába.
Azon gondolkozom, hogy meg kell-e magyarázzuk a kortárs zenét, és valahol egy kicsit igen, mert hogy sokan rávágják azt, hogy kortárs az, ami most történik, meg kortárs az a zeneszerző, aki élő zeneszerző, illetve van az új zene is, ami kicsit kortárs zene, meg mégse egészen az. Valahogy meg lehet ezt egyszerűen fogalmazni? Vagy bonyolultam?
Hát egyszerűen és bonyolultan is bonyolult ezt megfogalmazni, hogy most kortárs zene esetében mi egy stílusra, egy zenei stílusra gondolunk, vagy pedig egy kornak a zenéire, ugye már az sem egyértelmű, mert hát kortárs zenének nevezték a 60-as, 70-es évek zenéjét is, vagy inkább
Bartókot is.
Hát sőt, már Bartókot is, vagy tényleg a 20. század második felében elterjedt ez a kifejezés, hogy új zene, ugye az új zenei stúdió révén többek között, és ez is még máig használatos, tehát ezek a fogalmak, ezek nem egészen, és hát nem is lehet túl egyszerűen tisztázni őket. Szóval igazából ez a meglátás, vagy az a szempont is érvényes lehet, hogy minden kortárs zene, ami ma van, de hát itt pedig az egyéb zenei stílusokat, tehát a könnyű zenei stílusokat mondjuk mindenképpen le kell, hogy válasszuk legalább valamilyen szinten a kortárs komoly zenéről, bár ma már nagyon nagy a műfajok közti átjárás, és ma már egyáltalán nem mondható el az, hogy egy kortárs klasszikus zeneszerző ne lenne hatással, akár a popzene, akár a filmzene, akár a jazz, akár bármilyen más zene is.
Illetve viszont Tehát én azt hallom egyre gyakrabban, főleg a, hát fogalmazunk így, hogy nagyon menő amerikai zenészeknél, főleg rappereknél, illetve hát már ez se egy bizonyos stílus, hanem nagyon sok minden keveredik. Szóval, hogy belenyúlnak a kortásba, illetve merítenek onnan, és hát nyilván magát a kortás zenét is az hívta életre, hogy hát a régi unalmas volt, szóval mondjuk ki, ez van, az ember mindig újat akar, és hát a popzenénél, meg a rockzenénél hát pláne ez van, és akkor valami felé el kell mozdulni, és hát ők is valahogy ezeket a zenei stílusokat, vagy ezeket a dolgokat keresik, kutatják, és be is építik az új számokba. Nem tudom, hogy ebben mennyire van igazam, vagy te mennyire hallod ezt.
Igen, igen, és valószínűleg ez is mindig is így lehetett, ha lehet, hogy különböző korokban, különböző mértékben, de azért egy adott kornak a zeneszerzőire mindig úgy is lehet, vagy lehetett tekinteni, mint az adott kornak a kísérletező tudósaira, akik mondjuk laboratóriumi körülmények között, vagy akár az élő zenében, tehát gyakorlatban kísérleteznek különböző dolgokkal, amiknek aztán a jól sikerült részeit persze átveszik más zenei stílusok is, mondjuk olyan zenei stílusok is, amik sokkal piacibb alapon működnek, vagy sokkal inkább kell konkrét sikert, vagy profitot produkálniuk, mint például akár a filmzene, akár a könnyű zene.
De ha már szóba hoztad a piacot, mi kell ahhoz, hogy egy kortárs zeneszerző betörjön, egy magyar kortárs zeneszerző betörjön a nemzetközi piacra, vagy a nemzetközi élvonalra? Ugye azt mondhatnánk, hogy látszólag semmi, hiszen mindenki ugyanolyan esélyekkel indul, hiszen a zeneszerzéshez hát ugyan mi kell, csak szellemi muníció, de azt gondolom, hogy ez nem egészen igaz, hiszen azért tudjuk, hogy hát gondoljunk csak a közelmúltban elhunyt Eötvös Péterre, vagy akár Ligetire, hát ők is azért a tanulmányaik jó részét, vagy a tudásuk jó részét külföldön nagyon nagy mestereknél szedték össze, és hát lehet járni különböző kurzusokra, meg workshopokra, de például azt is lehet tudni, hogy azért igen-igen költségesek, amiket mondjuk egy más országbeli zeneszerző meg tud engedni magának, és mondjuk adott esetben te nem. Te hogy látod ezt? Hogy lehet az esélyeket kiegyenlíteni? Vagy van erre egyáltalán igény?
Hát igen, ez is egy összetett kérdés. Például az amerikai zenei piac, vagy kortárs művészeti piac, ha lehet ezt piacnak nevezni, de hát miért ne lehetne, ez nem egy pejoratív jelző. Tehát, hogy az amerikai piac az egészen más, hogy működik, mások az elvárásai, mondjuk, mint az európainak. Ugyanúgy, ahogy ez a mozi esetében is így van, vagy a képzőművészet esetében is így van. Nagyon nehéz viszont meghatározni, hogy mik azok az összetevők, mik azok a jellemzők, amik alapján kiválasztódik mondjuk egy zeneszerző, vagy egy zeneszerzőnek a darabja. Ez maguk ezek a versenyek, ezek a különbözőféle versenyekre, vagy workshopokra való nevezések, azok biztos, hogy segítenek már csak a kapcsolatok kialakításában, meg a zeneszerzőnek a minél többféle irányzat stílus megismerésében, és azért ilyen versenyek vannak bőven, tehát ez mindenképpen egy jó lehetőség, hogyha az ember ezeket megtalálja, meg ezekre jelentkezik, valamint hát természetesen ahhoz a zeneszerzőnek jó zenészekre van szüksége, hiszen önmagában a papírra leírt hangok azok nem sokat érnek, legalábbis a közönség szempontjából, úgyhogy az ember minél jobb zenészekkel dolgozik együtt, minél jobban szeretik játszani a darabját a zenészek, szeretik vezényelni a darabját a karmesterek, mert annál jobban fog működni, és annál több helyre fog eljutni.
Ez egy érdekes aspektus, mert hogy ugye fölmerül a kérdés, hogy kit szeretnek játszani a zenészek, meg kit szeretnek dirigálni a karmesterek, de kérdezek valami egyszerűbbet, említetted, hogy operán töröd a fejedet, vagy a, hogy mondják, töröd a karmesteri pálcádat, az más jelent. Jó, szóval, hogy kortárs operán gondolkodol, egy ilyennek a története, a librettója, az mennyire lehet a sikertitka?
Szerintem nagyon fontos a színház esetében mindenképpen a libretto, vagy hát önmagában maga a téma, az nagyon-nagyon fontos. Az egyszerűen elsődleges, vagy egy kiindulási pont. Azt hiszem, hogy a zeneszerzőnek is, hiszen az indítja be az embernek az agyát, meg érzelmeit, meg gondolatait. Úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy olyan témát találjak, ami közel áll hozzám, vagy ami olyan problémákkal foglalkozik, amik engem foglalkoztatnak, és nekem személyesen is problémák, vagy legalábbis...
De ez elég, hogy téged foglalkoztasson? Mert ugye előbb beszéltünk arról, hogy hogyan lehet betörni a úgymond a világpiacra, vagy a nemzetközi piacra, akkor nyilván valami olyan probléma kell, és te hoztad a filmes analógiát, és azért tudjuk, hogy milyen filmek kapnak Oscart, tehát hogy valami olyan problémát kell felvetni, ami vélhetőleg a nagy közönség érdeklődésére is számot tart, vagy a döntéshozók érdeklődésére is számot tarthat.
Hát igen, de önmagában ez azért nem,
az
nem sok mindenre elég, aha. Igen, vagy legalábbis én a saját szempontomban mindenképpen azt gondolom, hogy én olyan témával tudok elkezdeni foglalkozni, ami személyes, tehát nem egyszerűen az leri az emberről, hogyha nem őszintén foglalkozik egy témával, vagy hogyha nem tudja belevinni a saját magát egy témába, hanem csak meglovagol egy divat hullámot, vagy egy éppen aktuális problémát. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyenekkel nem nagyon foglalkozom, vagy legalábbis nem szándékozom foglalkozni. Persze, hát nyilvánvalóan rám is hatással van a világ, meg mindenféle társadalmi, szociológiai, politikai történések a világban, szóval ez is része annak, hogy engem mi érdekel, vagy mit gondolok, de hát az elsődleges szempont az azért az, hogy engem mi érdekel, hiszen egy opera esetében azért hát gondolj bele, hogyha egy zeneszerző ír egy operát, akkor az jó esetben 2-3 év az életéből. Azért aha. Nem mindegy, hogy az ember
ezt, figyelj, ezt nem tudjuk, ezt tehát azt gondolom, hogy nincs senkinek ezzel kapcsolatban tapasztalata a hallgatóink közül se, tehát mennyi ideig tart egy operát megírni, passz.
Igen.
Nem
ezt
tudom.
Nagyjából aha. Úgy kell elképzelni, mint egy nagyjátékfilmet leforgatnia. Tehát, hogy mint ahogy egy rendezőnek is mondjuk egy nagyjátékfilm, az több évig azt tölti ki az életét, azzal kell, azzal fekszik hétköznaponként, hétvégenként. Hát ez legalább így van, vagy egy nagy regény megírása, hát az is egy több éves folyamat. Ugyanígy van ez egy operánál is, és azért az ember nem foglalkozik csak úgy bármivel, nem fecsére le csak úgy bármilyen témára több évet az életéből. Tehát ezt azért nagyon meggondolja az ember, hogy mivel ül le foglalkozni ilyen nagy távlatokban. Ez is az egyik vonzereje az operának. Persze engem alapból mindig is érdekelt a színház, meg a színpad, de az, hogy egy ilyen nagy hívű valamiben, egy ilyen nagy formában gondolkozni, az mindenképpen egy nagyon izgalmas utazás egy zeneszerzőnek.
Hát az biztos, és remélhetőleg a közönségnek is az lesz. Az akkor még titok, hogy milyen téma foglalkoztat?
Az a helyzet, hogy nekem volt az elmúlt években 2 kamaraoperám is. Ez a kamaraopera az azt jelenti, hogy egy picit rövidebb, tehát nem egy több éves munkának a folyamata, hanem mondjuk egy 45 perc, 1 órás darab, és kisebb apparátusra írt darab, tehát nem egy szimfonikus zenekari, hanem egy kamarazenekari darab. Ezek a darabjaim nekem Rómában voltak bemutatva, ez az egyik az Un'altra Róma, vagyis egy másik Róma, az egész nagy utat be is járt, több országban és Európában, és hát aztán elkezdtem foglalkozni Márai Sándornak a San Gennaro vére című regényével, amivel el is kezdtem dolgozni operaként, én magam írtam a librettóját, de hát az a helyzet, hogy ez valahogy így nem találta meg a helyét sem pályázatokon, sem sehol most az elmúlt években, úgyhogy most én félreraktam ezt a témát, majd lehet, hogy egyszer lesz opera ebből is, és elkezdtem foglalkozni egy másik, hasonlóan olasz vonatkozású de egészen másfajta magyar szerzőnek a témájával.
Csak
Annyit
nem.
elárulok, hogy,
Csak
hogy
nem.
hát szerintem kitalálod most már, hogy mi az egyébként magától értetődő.
Igen.
Nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, de én most minden esetre írtam egy librettó tervet a Cervantának az Utas és Holdvilágából, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi alakul ki. Nagyon örülnék.
Dobri Dániellel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetőjével Kalmár András beszélgetett. Szusszanunk egyet, meghallgatjuk a híreket, aztán az utolsó órában már az egészségünkkel foglalkozunk picit, ne menjenek sehova, azonnal jövünk vissza.